Brázák Oston Sámuel, a Nézőpont Intézet és Zenvesz Tibor, az ÉRI Zenvesz Research elemzője, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetés délután 4 órától rögzítjük. Folytassuk akkor a Pártokkal. Hogy állnak néhány nappal a népszavazás előtt? Jobbikról beszéltünk.
Nem beszéltünk a kis pártokról, ami azért izgalmas, mert 2,5 év eltelt a legutóbbi parlamenti választások óta, és még azt sem mondhatjuk, hogy nem elég aktívak. Tehát azért a parlamentben, akinek van lehetősége, az LMP-sekre gondolok, vagy azon kívül a tömegkommunikációval azért nagyon sok minden együtt hírt lehet olvasni, a pártelnök megnyilatkozásait, a liberális párt is szem előtt van, főleg mostanában. És ugye a PM néhány politikusa is frekventált helyzetekbe kerül, és próbálja a párt állásmenetet képviselni. Most itt felsoroltam ezeket, mint egy látható politikai cselekvést, vagy megnyilvánulást, és ennek ellenére azt lehet tapasztalni a mérésekben, hogy ezeknek nincsen hozadéka. Tehát alapvetően mindenki nagyjából ugyanott tart, sőt, ugye vannak olyan jelenségek, amik még erodálják ezeket a kis pártokat, kiváló politikusok, ugye pártelnökváltás.
Siffer András miatt lehetett látni a parlamentben.
Igen, annak meg is van.
Vitte a frakció.
Igen, annak meg is van egyébként a hátulütője ennek a változásnak, mert mondjuk az a pillanatnyi remény, amit táplálhattak az LMP-sek, hogy megint begyűjtenek olyan szavazatokat, amelyek a se balra, se jobbra nem kötődő embereket hozzájuk kapcsolják. Ennek az esélye tulajdonképpen eléggé elszállt, mert egyelőre a pártnak a megmutatása, a folytonosságnak a képviselete szerintem az igazi nagy kihívás számukra. A többi pártnál is vannak ugye kiváló, mondjuk az Együttnél is volt most ilyen személyváltozás, ami mind, tehát amellett, hogy tényleg azt lehet látni, hogy nagyon sokat szerepelnek és hozzászólnak aktuális ügyekhez, bár részben ezek követő magatartások, tehát a Fidesz tematikájára épülő és abban nagyon karakteres hangot képviselnek ugye egyébként a kisebb pártok, de ennek ellenére a választópolgárokhoz nem csak ez jut el, hanem az, hogy kicsik, és az, hogy kicsi mi voltunkban is vannak eróziós jelek, és nem képesek arra, hogy szavazói tömegeket, hát tömegekről nem beszéltünk, de hogy egy szavazótábort elkezdjenek építeni, és szerintem egyébként ehhez persze pénz is kell, meg logisztika, és azért ezek a kis pártok ennek hiány vannak. Tehát nem elég tömegkommunikációból megoldani egy pártépítést.
Hasonlóképpen?
Igen, menjünk sorba. Mi az LMP-nél először most látjuk, hogy az 5%-os küszöb alá süllyedt, már nagyon régóta mi nem a teljes népességben, hanem a részvételüket biztosra ígérő választók körében egy jó eséllyel 5%, néha 6%-os pártnak látjuk az LMP-t, most ezt nem látjuk, ami megint csak arra vezethető vissza, amit előbb a Jobbiknál is mondtam, hogyha egy pártnak nincs világos üzenete, nem aktív a nyilvánosságban, vagy ha aktív is, de nem, nincs mondani valója, az rögtön kihat egy ilyen csökkenés formájában a szavazótáborára, mert az LMP amúgy is arról volt híres, hogy a bázis szavazótábora az 3% környékén volt, de avval a pozícióval, avval a centrális pozíciójával, amiről Tibor is beszélt, se nem jobb, se nem bal, a kampányos során mindig hozzá tudott nyerni szavazatokat. Ehhez kellett Siffer Andrásnak az aktív jelenléte, folyamatosan megfogalmazott üzenete, ez most hiányzik az LMP esetében. A nyertese bizonyos értelemben az elmúlt heteknek, hónapoknak a kispártok esetében szerintem a liberális párt, ami persze egy relatív győzelem, vagy relatív nyereség. Mi először 1%-on feltüntettük, vagy mértük a liberális pártot.
De miért ők egyedül mondják, hogy menjél is igen?
Igen, és elég komoly kampányt folytatnak, tehát azért országszerte lehet találkozni a plakátjaikkal. Szerintem azáltal, hogy senki más nem állt bele az igen pólusába ennek a kampánynak, azáltal ezt ők tudják megjeleníteni. Ez nem egy hatalmas tömeg, amit képviselnek, de egy olyan kicsi pártnak, aminek sokszor a versenytársai a baloldalon megkérdőjelezik a létjogosultságát is, meg hogy egyáltalán vannak-e saját szavazói, egy ilyen pártnak az, hogy 1%-ot fel tud mutatni, az a tényezővé válás folyamatában egy fontos eredmény, és szerintem ezért jól használják ki a mostani népszavazási kampányt.
Hétfőn reggel látjuk az érvényes igenek számát. Tudni fogjuk, hogy hány liberális szavazó van az országban?
Azt nem biztos, hogy tudni fogjuk, de az biztos, hogy Fodor Gábor azt fogja mondani, hogy azok mind liberálisok.
Mennyi lehet az 1%? Aki hány liberális szavazó lehet most az 1%? Hát 80 000 ember?
Hát körülbelül 100.
Igen.
És ennél véletlenül azért többen fognak elmenni és igennel szavazni.
És ha többen mennek ennél a 100-nál, akkor a liberális párt kidő, mint rakéta, fogja mondani Fodor Gábor.
Mivel csak ők kampányoltak igennel, minden igen szavazó potenciálisan liberális.
Láthatóvá vált a párt, tehát amit csak egy fél mondat hozzá, hogy a láthatatlanságból sikerült előtörnie, és láthatóvá válnia mondjuk az elmúlt 4-5 hónapban, és mi már itt folyamatosan 1%-on egy még biztos pártválasztóban, persze azért nagyon bizonytalan adat előfordulhat, és 2% volt. Tehát lényeg az, hogy láthatóvá vált. Igen.
Így van.
Látták-e, hogy az egyes pártok szavazótábora mennyire követi a párt hivatalos irányát?
Hát ez kis pártok esetében nagyon nehéz megmondani, nem is vállalkoznék rá, tehát az, hogy minden liberális párti szavazó a népszavazási kampányban elmegy és igennel szavaz, ezt nem tudom, tehát ez tényleg ez egy olyan nagy mintát kéne készíteni, aminek valóság alapja nincsen. A Fidesz tábor esetében most már 80% körül van, már magasról indult, tehát az első két hónap ezelőtti mérésben azt láttuk, hogy kétharmada a Fidesz szavazóknak azt tervezi, hogy elmegy, és nem voksot ad le. Ez most 80% környékén van, tehát még magasról indult ez a tehát már akkor tudták, hogy mi a párt üzenete, és azzal azonosulni is tudtak, és ez még tovább erősödött, tehát olyan szavazók, akik valamiben bizonytalanak voltak, vagy a részvételükben, vagy esetleg a voksukban hozzáépült ehhez a kétharmados tömeghez, tehát ott azért egy nagyon nagy azonosulás van a párt hivatalos álláspontjával. A Jobbiknál is kezdetben az első mérésnél azt láttuk, hogy valami ilyesmi, aztán ahogy a párt tábor elkezdett átalakulni, és tulajdonképpen egy nagy bizonytalanság övezi a szavazók, érzik így, szavazók is így érzik.
Ugye, nem csak ott az is elemzők. Ez a hivatalos álláspont, hogy menj el és nem.
Ott is ez a hivatalos álláspont, csak ezt most már a legutóbbi mérés szerint a jobbikusok fele fogadja meg, ugye, mert ez egy új szavazótábor átalakuló, nem hallja elégszer, nem mondják neki elégszer.
Egyáltalán nincs jobbik kampány.
Nincs jobbik kampány, tehát ezt ki kell nagyjából úgy találni, vagy nagyon kell figyelni Vona Gábor szavait, kevés megnyilatkozását, ahol ezt elmondja. Az MSZP tábor az egy nagyon bonyolult konstrukció volt. Még egy hónap ezelőtt is azt mondhatom, hogy tulajdonképpen minden válasz lehetőségben, ami egy politikai cselekvés itt a népszavazásnál, ez a nem menjen szavazni igennel, nemmel, bizonytalan. Igen, az kevésbé, de a bizonytalanság. Azt mondhatom, hogy nagyon sokféleképpen gondolkodtak, és nagyon erős bizonytalanság volt bennük. Most már a szavazótábor fele azonosul azzal, amit tudja, hogy mi a feladat, tudja, hogy a párt arra szólította őt föl, hogy ne menjen szavazni, és ezt elfogadja, és így is fog cselekedni, de még mindig vannak nem szavazók, akik ugye még nem, vagy nem jutott el hozzájuk, vagy erősebbnek érzik ezt a menekültekkel kapcsolatos tematikát, és a kormánynak az álláspontját, mint az otthonmaradást. Bizonyosabbá váltak egy picit abban, hogy hogyan cselekedjenek, de minden esetre ehhez nagyon sok idő kellett.
A
DK tábor véleményéhez és hogy mondjam, választói magatartásához kétség nem fér. Tehát ki lehet találni, és ezt a korábbi mérések is mutatták, hogy nagyjából olyan 3/4, bár ez is egy kicsi tábor, tehát az ember ilyenkor bizonytalan azért a statisztikai adatokban, de mégis azt mondtam, hogy 3/4 azt mondja, hogy amit képvisel a párt, hogy otthon marad.
De ez egyébként a kampány időszakában vált egyértelművé, tehát ahogy Gyurcsány Ferenc a kristályosodási pontja ennek a politikai közösségnek egyértelművé tette az álláspontot, utána zárkozott fel a tábor. Ha Gyurcsány Ferenc nem ezt mondta volna, akkor nem biztos, hogy ennyire egyértelmű lenne a helyzet, és én pont meg a DK-ról akartam egy mondatot mondani itt a kispártok házatáján, ugye mégiscsak ott történt egy fontos politikusnak a kiválása, Kerékbárci Szabolcs. Jól mutatja azt, hogy mennyire Gyurcsány Ferenc pártjáról van szó, hogy egy századnyi különbség sincsen a DK támogatottságába ennek a fontos alelnöki pozíciónak a elvesztése, vagy az alelnök kilépése után a DK ugyanolyan erős, mint volt. Ez egy Gyurcsány Ferenc párt, az volt, és ez is lesz.
Ezt mondta is Gyurcsány Ferenc itt az arénában, hogy ez a Gyurcsány párt. Mindenki így látja.
Uh-huh. Ez így is van.
A biztos pártválasztói körben, ami persze egy kicsi csoport még így messze a választásoktól, de azért annyit mégis megkockáztatok, hogy nagyon-nagyon biztosnak látszik mostani tudásunk szerint az, hogy ez a párt, ha önmagában indul, amennyiben önmagában indít egy pártlistát, akkor egy bejutó párt lesz. Tehát nagyon régen láttam olyan számokat, ami 5% környékén van, inkább a 10% ebben a biztos pártválasztói körben, tehát ez egy elég nagy stabilitást ad a pártnak, illetve azt az érzetet is keltheti tulajdonképpen bizonytalankodó baloldali szavazókban, hogy nem vesztegetik el azt a szavazatot, ha egyébként a szimpátia megvan a DK iránt, hogy nem vesztegetik el azt a szavazatot, amit esetleg odaadnak a demokratikus koalíciónak, hiszen már most az látszik, hogy egy bejutó pártról van szó. Persze nem tudjuk azt, hogy milyen koalíciós megállapodások lesznek, vagy lesznek egyáltalán.
És éppen ezért az összefogás kényszer, ami 4 évvel ezelőtt a napirenden volt, ez már a DK-ra egyáltalán nem igaz, tehát abban a biztos tudatban, hogy önálló jogon is be tudnak jutni a parlamentben, semmiféle kényszer nincs, hogy ugye 2013 őszén arról szólt a politikai csatározás, hogy együtt és az MSZP koalíciójába bevegyék őket, erre nem szorul rá Gyurcsány Ferenc. És még egy dolog, 99%-os biztonsággal lehet arra számítani, hogy a 2018-ban megalakuló országgyűlésben már lesz DK frakció.
Uh-huh. Azt láthatóan megnézték-e, vagy meg lehetett egyáltalán nézni, hogy az emberek ezen a népszavazáson Brüsszelnek üzennek, vagy Budapestnek üzennek, azon belül is a Fidesznek üzennek? Vagy személyesen Orbán Viktornak?
Én azt mindenképpen állíthatom, hogy Brüsszelnek minimum egy sárga lapot szeretnének felmutatni. Tehát ebben és ebben a tematikában. Tehát én azt vettem észre a felmérésekből, hogy a magyar lakosság többsége alapvetően az Európai Uniót, amit leválaszt egyébként Brüsszelről, vagy a bürokratákról, tehát az Európai Unió, mint formáció, mint pénzforrás, mint a munkavállalás és a turizmus célállomása, mint ami az európai biztonság, akár katonai biztonság megteremtője NATO-val együtt. Ebben nincsenek kétségek, ez minden politikai táborra igaz. Tehát az Európai Unió melletti elkötelezettség, ez a Fidesz tábor 75-80%-ára is jellemző. Itt van egy ügy, amit a magyar kormány nagyon élesen exponált, ami a bürokratákhoz kötődik, tehát a brüsszeli bürokratákhoz, és ezt kiemelte, kiszedte tulajdonképpen az Európai Uniós kontextusból. Ezért én azt gondolom, hogy az a kampány nem igazán jó, amelyik ezt uniós kontextusba rakja bele, hiszen az emberek gondolkodásában ez nem egy uniós problematika. Ez egy ügy, amit nem jól kezel ugye a magyar kormány szerint, és ezt hiteti el az emberekkel, nem jól kezel Brüsszel a kvótát, mint megoldást a menekültek esetében, és ebből következően ez egy ilyen figyelmeztetés, de arról nincsen szó, hogy azt gondolnák, hogy ez a népszavazás arról szólna, hogy az Európai Unióból kilépjünk, vagy maradjunk bent. Arról szól, hogy adjunk egy figyelmeztetést, hogy nem lehet mindent mondjuk megcsinálni, tehát a bürokraták inkább én emlékszem, mikor az Unióba beléptünk, már akkor a felmérésekben lehetett látni, hogy a legnagyobb problémája az embereknek azzal volt, hogy nem látták tisztán, hogy mi az apparátus, és miért olyan nagy, és egyáltalán mi ez az egész Brüsszel, Strasbourg és a hozzá kapcsolódó városok. Tehát alapvetően ezzel volt a problémájuk, és nem az Unióval, mint egy ilyen szerveződés, aminek mi magunk is részesei vagyunk.
Az a mondat, hogy maradj otthon és Európában maradsz, ez nem eresztett gyökeret ezek szerint. Ami össze akarta kötni a bürokráciát az uniós szervezetet.
Egyáltalán nem érthető volt a gondolat mögötte, hogy a magyarok az uniós tagság pártján állnak egyértelműen, és esetleg ezzel összekötve demobilizációs hatása lenne, de szerintem mindketten kijelenthetjük, hogy ez nem volt sikeres.
Határon túli magyarok, azok valamilyen módon mérhetők-e, hogy ők hogyan fognak szavazni? Hát ugye magyarországi közvéleménykutatásokról van szó, de itt 270-valahány ezer emberről van szó, ami egy 3,5%.
Akik az érvényességhez is hozzászámolnak, tehát közülük elvileg arányosan 135 ezernek szavaznia kellene ahhoz, hogy az ő részükben is meglegyen az 50%. Azt gondolom, megint csak kettőnk nevében mondhatom, hogy nem lehet őket mérni, vagy nagyon-nagyon nehéz, és szerintem senki nem vette a bátorságot és a fáradtságot ehhez. Már csak azért sem, mert nem egyszerűen a határon túliakat kell mérni, hanem a regisztrált határon túli külhoni állampolgárokat kellene mérni, és erre én nem ismerek kutatási eredményt.
Szemes Tibor, nincs semmi, is a közvéleménykutatókon belül nem, gondolat, hogy kellene, nem kellene, lehetne, nem lehetne, érdemes volna, nem volna érdemes?
Soha föl nem merült, főleg abban az esetben nem, ahogyha ilyen kicsi ez a csoport. és én, tehát olyan mennyiségű logisztikai apparátust kéne bevetni, nem beszélve a pénzről, ami nem éri meg. Az egy nagy kérdés, hogy ez számít-e majd esetleg az érvényesség elérésé, mert én már mindenre fel vagyok készülve, tehát arra is, hogy pont ezen múlik, pont az igennel szavazók elmenetelén múlik, pont az érvénytelen szavazatok számán múlik, amit nem tudjuk, hogy mekkora, mindig van valamennyi egy parlamenti választásnál. Most ugye elvileg felszólítanak arra kisebb szervezetek, hogy tudatosan is ezt tegyék meg. Lehet mérni egyébként nagy számokat, kollégáknál láttam ilyen 10% körüli érvénytelen szavazatot, csak ez mindig hozzátették, hogy az ők viszont nem szeretnének, vagy azt gondolják, hogy nem mennek el
voksolni.
Teljes népességem mellett. Tehát én például azt láttam itt a mi számunkban, amit ma közzétettünk, hogy 2-3%-nyi érvénytelen szavazat az egész biztosan lesz, azon nem lepődnék meg. De lehet, hogyha azt látjuk, hogy 53% ment el voksolni, és abból 3% érvénytelen szavazat lesz, akkor ott fogunk billegni a 50%-os érvényességi küszönnél. Tehát azért azt gondolom, hogy lesz miről beszélni vasárnap este is, meg még lehet, hogy lesznek izgalmak, bár ezt szerintem 17 óra 30-as adatoknál nagyjából már érezhetjük majd a részvételi adatoknál.
Mi is ezt látjuk, hogy ez az érvénytelenül szavazó kampány, ez nem lesz vélhetőleg sikeres, de persze nyugtával dicsérjük a napot. Azért, ha belegondolunk ennek a pszichológiájába, hogy valaki vegye a fáradtságot, elmenjen szavazni, és nem tudom én, csak azért is érvénytelenül szavazon, ez egy ritka jelenség, azért minden választáson valóban van egyébként a leadott szavazatok 1-2%-át érvénytelennek szokták minősíteni.
Nem szokott lenni külön érvénytelenségi kampány.
Hát ebben de mi most azt látjuk, és mindenki a saját számaiból kell, hogy kiinduljon, hogy ennek igazi, érezhető plusz hatása nem lesz a szavazatokban. Tehát az a populáció nem létezik, aki jelentősen meghaladja a minden választáson szokásosan érvénytelen szavazókat, és veszi a fáradtságot, hogy elmenjen, rászánja a fél óráját, és csak azért, mert a szívéhez közel álló civil szervezet erre biztatta, érvénytelenül fog szavazni.
Nagy pártok nem kampányolnak emellett, és nincs is rá megfelelő politikai kultúra, ha úgy tetszik, lehet ezzel a szóval jelezni. Tehát nem szocializálódott a magyar választópolgár arra, hogy érvénytelen szavazat
az adjon. Az otthonmaradás sokkal jobb eszköz, tehát annak még a Kádár rendszerből szép hagyományai vannak, hogy a közügyekkel nem kell foglalkozni, az mindenki a magánéletével foglalkozon. Azt szerintem egy sokkal hatékonyabb eszköz tud lenni, mint a kifejezetten deklaratíve érvénytelenül szavazásra való buzdítás.
Ebben az ügyben, a népszavazási ügyben hány százalék az igazi bizonytalan?
Hát bizonytalan lehet az ember úgy, hogy azon gondolkodik, hogy elmenjen-e voksolni egyáltalán. Lehet abban, hogy tervezi, hogy elmegy voksolni, de még nem alakult ki az álláspontja, ami elég furcsa egyébként egy ilyen elég intenzív kampány esetében. Hát ez utóbbi csoport a mostani mérésünk szerint ez 6%-os. Egyébként ez befolyásolhatja ténylegesen az érvényességét, mert hogyha végül neki durálja magát, és tényleg beváltja az ígéretét, hogy elmegy és választ az igen, és a nem közül véletlenül ebből választ, akkor ez átlökheti esetleg az érvényességi küszöbön az adatokat. A másik abban is gondolkodnak 15-20%-nyi, hogy elmenjenek-e voksolni. Én azt gondolom, hogy aki abban gondolkodik egy héttel korábban, hogy voksoljon-e, az nem fog elmenni, mert nincs olyan aspirációja, hogy ez nagy létszámban megvalósuljon. Tehát, hogy tulajdonképpen van bizonytalanság, persze, de nem semmi extra nincs benne, mint más parlamenti választások esetében.
Nagyjából az a bizonytalanok, mint mi szokott lenni egy általános parlamenti választás?
Nem látok itt sem nagyobb bizonytalanságot. Tehát itt tulajdonképpen kevesebből kell választani, ott jóval nagyobb a paletta, ott több bizonytalanság lehet, mert nem csak arról szól, hogy parlamenti választási kormány igen vagy nem, hanem az alternatívák széles tárháza nyílik előttünk meg.
Kis módszertani megfontolás, hogy ha belegondolunk abba, hogy ki az, aki a közvélemény kutató kérdésére már válaszol, az ugye már egy kicsit szűrt populáció. Mert aki igazán nem érdeklődik a politika iránt, az nem hajlandó azt akár 15 percet se rászállni erre. Tehát ebben a szűrt populációban, aki azt mondja, hogy csak valószínű, hogy elmegy, vagy bizonytalan a részvételi hajlandóságával kapcsolatban, valóban van egy ilyen hüvelykúj szabály, hogy őket nem szoktuk résztvevőként számon tartani. Aztán történhet csoda, de mondom még egyszer, bizonyos értelemben az a reprezentatív minta nem 100%-osan reprezentálja a magyar társadalmat. Van benne egy politika iránt jobban érdeklődő szűrő, ami néhány százalék elvesztését jelenti csak önmagában, de mégis, akik közülük is bizonytalanok a részvételükben, ők kevésbé valószínű, hogy valóban bizonytalanok, ők nem fognak elmenni.
Emlékszem, a rezsicsökkentés idején a párt preferenciákban volt hatása elég erős annak a folyamatnak. A népszavazási kampánynak, ha jól értem, akkor nem volt ilyen hatása semmiképpen.
Én elárultam a titkunkat, hogy látjuk a Fidesz növekedését. Néhány százalékpontról beszélünk.
De néhány százalék?
Néhány százalékpont, tehát nincsen semmi csoda.
Tehát nem robbant.
Nem robbanásról van szó, de a 30-as tartomány közepén helyezkedik most el a Fidesz, és azért, amikor a Fidesz válságáról vagy nehéz pillanatairól beszéltek, akkor egyértelműen a 30%-os határ alatt volt. Ha tehát ilyen távlatokban gondolkodunk, akkor egyértelműen a kormánypárt erősödését lehet látni hosszú távú folyamatként.
Ezt nem lát, a mi mérésünk, pártpreferencia mérésünk szeptember elején volt, tehát azt így nem tudom most
még
adatokkal visszaigazolni, viszont az egészen biztos, hogy általában a parlamenti és választásokat, népszavazásokat követően, tehát maguknak az eseményeknek szokott lenni hatása a politikai viselkedésre, a preferenciákra, tehát tulajdonképpen egy triumfálások lesznek vasárnap este vélhetően, meg hétfőn, és ennek már lehet folyománya. Tehát egy következő mérésben én azt azért feltételezem, hogy valamilyen irányba elmozdulnak függően attól, hogy milyen lesz az eredmény. Tehát nem biztos, hogy stabilizálódva megyünk bele az év végébe a pártreferenciák, hanem lehetnek mozgások, mert eseményeknek mindig van követő hatása.
Azt kutatták-e, vagy lehet-e látni egyáltalán, hogy egy kampányban mi alapján döntenek az emberek? Plakát, kitelepülés, személyes fórumok, szimpatikus és antipatikus politikusok folyamatos működtetése? Mi?
Szerintem nem ennyire tudatos folyamat a választó részéről, hogy meg tudná egyáltalán mondani, már pedig a közvéleménykutató ugye onnan indul, hogy a válaszadóknak a álláspontját értékeli és elemzi, de nem tudják megmondani a választók is, tehát szerintem ilyen kérdést föltenni nem is biztos, hogy megéri a fáradtságot, mert ez mind egyszerre vált ki hatást az információ, ami a migrációról eljut a választópolgárhoz, a plakát felhívó figyelme, egy-egy külföldi politikusnak a értékelése. Egyébként ez szerintem egy nagyon érdekes folyamat a migráció ügyének, hogy a nemzetközi politika, értve ez alatt egy európai politikai szereplő, sokkal inkább a mindennapok részévé vált.
Abban korábban, az országban, ami nem érdeklődik a külpolitika iránt.
Ami nem érdeklődik a külpolitika iránt, és ami korábban nagyon zártan a belpolitikára koncentrált, most egy Angela Merkel, egy Juncker egészen ismert szereplővé vált a magyarok körében.
Erre vannak is adataink egyébként, hogy azt a politikát, amit az Unió, a Németország, értve alatta leginkább nyilván Merkel asszonyt képvisel, az a magyar választók többségének nem tetszik, amikor megkérdezzük tőle, és egyébként visszatérve a kampány hatás vizsgálatokhoz, szeretik is tagadni az emberek azt, hogy őket a kampány bármely technikája befolyásolná, hiszen ez a szuverenitását adná fel a válaszadás során, úgyhogy ezeket tényleg nem érdemes kérdezni, ez egy komplex folyamat, vannak ebben nyilván formális és informális elemek is, azt is nagyon nehezen lehet kutatni, bár erre vannak azért kísérletek a választások előtt, hogy a közbeszédnek tárgya egy adott téma, ő véleményvezér, vagy éppen meghallgatja másoknak a véleményét. Tehát ebből azért azt lehet látni, hogy az emberek beszélgetnek politikáról, de valószínűleg ez se vallaná be olyan nagyon konkrétan, hogy egy ilyen beszélgetés eredményeként fog ő majd valahogy voksolni.
Azt azért lehet látni, hogy témája a közbeszédnek. A másfél év óta folyamatosan, ha napirend kutatást végzünk, hogy mennyire foglalkoznak migrációra, a 40%-a a magyar társadalomnak folyamatosan a mi kérdésünkre, hogy az elmúlt két héten beszélte erről a témáról.
Utazott már távoli ismerőseivel hosszú autóúton, azt ezt maga is tudja ellenőrizni, hogy miről beszélnek az emberek.
Hát meg nem elég volt egy olyan felmérésünk, amiben mi a legfontosabb probléma az ön számára, abban a harmadik helyen szerepelt Magyarországon a menekült kérdés, egészségügy előzte meg, és az alacsony bérek, az örökös elégedetlenségi faktorok, és utána jött a megelőzve a korrupciót, megelőzve az oktatás helyzetét, tehát azokat a témákat, amit egyébként a pártok napirendre fognak tűzni majd a parlamenti választások előtt joggal, mert hogy miről is szólja másról a kampány, de azért egy nagyon fontos üzenet is visszaigazolja az, hogy ez közbeszéd tárgya, sőt annál több is tulajdonképpen problémának értékelik, érzékelik az emberek a menekült kérdés.
Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Závetsz Tibor, az ERI Závetsz Research vezetője és Mráz Ágoston Sámol, a Nézőpont Intézet kutatója volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton vett részt, ő a főszerkesztő, Nexterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.